társadalmi hatásai felől.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és azt gondolom, hogy a most már 16 évet inkább úgy lehet legjobban szakaszokra bontani, hogyha a kicsi és nyitott magyar gazdaságnak elsősorban a külső környezetét vesszük figyelembe. Úristen, most megszólalsz a telefonon.
Nem baj, kapcsolt ki nyugodtan.
Jó van.
Vagy mondd be.
Nem, most oké, szóval ezt majd törült ki belőle.
Jó.
Tehát ugye 2010-ben, amikor a Fidesz másodszor hatalomra került, akkor nehéz helyzetet örökölt, hiszen egy világméretű, illetve Európában is súlyos következményekkel járó pénzügyi gazdasági válságnak voltunk a szenvedő alanyai mi is, amely ugye a Gyurcsány kormány bukását okozta, és a egy évig uralmon lévő Bajnai kormány csak arra tudott időt és energiát fordítani, hogy a legfontosabb teendőket a válságkezelésben megtegye, és ne jöjjön föl újra valamiféle államcsődnek a réme. A Fidesz azzal kampányolt, hogy majd ők ugye hatalmas növekedést fognak előirányozni. Ez 2014-ig igazából nem sikerült, mert egyrészt mondom, még a világgazdasági feltételek erre nem voltak alkalmasak. Másrészt is ez nagyon fontos, mert ez nem csak az első szakaszra, hanem minden szakaszra vonatkozik. A kormány nem a piacgazdaságot tekinti a gazdasági növekedés keretének és motorjának, hanem az állami költségvetési osztogatást, amelynek során mind a beruházásoknál, mind az egyes vállalkozások fönntartásánál a saját haverjait és ismerőseit, barátait támogatja, nem pedig azokat a vállalkozásokat engedi a piacon sikerre jutni, amelyik maguktól is versenyképesek lennének. Ez nagyon fontos, mert itt egy államközpontú, az államot a fejlesztésekre felhasználni kívánó, és az államot a politika kívánságainak és szándékainak megfelelő irányba fordító kormányzatról van szó, amelyik akkor tud időlegesen látványos sikert elérni, amikor nagyon olcsón jut külföldi forrásokhoz. Ezt azért tartom fontosnak leszögezni, mert 2014 és 2019 között akkor igenis a világban rengeteg olcsó forrás, olcsó tőke, hihetetlen mennyiségű megtakarítás volt található, és ez megalapozott a Fidesz kormány, második Fidesz kormány idejére lényegében egyfajta látványosnak tűnő, ám de nem egyensúlyőrző növekedés, mert mondom, ez a növekedés, ez egyrészt a fogyasztáson alapult, másrészt olyan beruházásokon, amelyek soha nem fognak megtérülni, illetve mai napig nem térülnek meg. Tessék gondolni a minap átadott Belgrád-Budapest vasútra, amelyikre már azt mondják, hogy hamarosan csúcs kapacitáson fog üzemelni. Na most ez abszolút nem így van, mert a terforgalom jelentős része nem ebben az irányban megy, a személyforgalom pedig Belgrád irányába minimális és elhanyagolható. Tehát ez egy olyan beruházás, ami soha nem fog megtérülni, és ez 100%-ig lényegében külföldi hitelből, zömmel kínai hitelből sikerült megvalósítani.
Amit a magyar kormánynak kell visszafizetni.
Hát nem a kormánynak, hanem a magyar társadalomnak, a magyar adófizetőknek. Amit csak a kormánynak kéne, akkor örülnék neki, de mindannyian fogjuk ennek szenvedni a következményeit. Ugyanez vonatkozik a Paks 2-re, ami rendkívül lassan halad, és már önmagában ez bizonyítja, hogy ez milyen mértékben fölöslegesnek, és tulajdonképpen pazarlónak, és egyáltalán az orosz technológia behozatalával, az orosz függést erősítendő egyfajta torzítást jelent a magyar gazdaság számára, és akkor még nem beszéltünk az akkumulátorgyárakról, amelyek mindegyike tökéletesen veszteséges, nem beszélve a környezetpusztítás és egyéb problémákról. De hát akár minden héten tudnék hozni olyan esetet. Múlt héten például olvasom, hogy Mezőberényben az Aranyfácánt Kft., aminek a nevét azért tudom megjegyezni, mert Szlovákiában van egy híres sör, a Zlatý Bazsant, ami aranyfácánt jelent. Nos, Mezőberény városában egy ilyen Aranyfácánt Kft. Egy 10 milliárd forintos paradicsom feldolgozó üzemhez kapott 5 milliárd forint költségvetési támogatást. Most el lehet képzelni, hogy ez milyen hihetetlenül gazdaságos beruházás. Ahhoz, hogy ez a beruházás szárba szökkenhessen, a felét az adófizetőknek kell állni. Hát ez pusztítása a nemzeti jövedelmek, nem pedig gyarapítása. Ez a Fidesz gazdaságpolitikája. Költségvetési támogatásokkal, a csókosoknak, a havereknek, és különböző kiemelt belföldi és külföldi vállalkozásoknak egyaránt, mert ne felejtsük el, hogy ezek az akkumulátorgyárak 100 milliárdokra tehető támogatásokat kaptak. Hogyha ezeknek a tevékenységét figyelembe vesszük, akkor nem lehet csodálkozni azon, hogy Magyarországon egyébként a Covid óta lényegében nincs gazdasági növekedés. Ugye itt az eredmény az minősíti a szándékot is. 2019-ben még volt gazdasági növekedés, mint említettem, ennek a hihetetlen mennyiségű olcsó külföldi pénznek az eredményeképpen. 2020-21 az a Covid-nak a mélypontja. 22-ben visszapattan a gazdaság, de csak annyit tud elérni, hogy a Covid alatt elvesztett teljesítményt visszapótolja. És azóta, hogyha megnézzük, 23-24-25-ben nulla volt a gazdasági növekedés. Tehát a magyar gazdaság azon a szinten van, ami lényegében a 2018-19-es gazdasági szint, és ez nagy mértékben annak köszönhető, hogy olyan kormányunk van, amelyik a fejlesztési erőforrásokat, valamint a folyamatos támogatásokat pazarolja.
De azért a lakossági fogyasztásnak csak kellett, hogy emelkedjen ebben az időszakban is, hiszen az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy azért részesülnek ezekből a GDP növekedésnek, legalább egy részét fogyasztanak.
De ha lakossági nincs növekedés, akkor miből részesülnek? Akkor legfeljebb arról van szó, hogy ugyanazt a mértéket, amit a bruttó hazai termékből fogyasztásra költöttünk korábban, azt ezután is arra fogjuk költeni. Összességében a fogyasztás nem növekedett látványosan Magyarországon az elmúlt 10 év alatt. Sokkal inkább azt lehet látni, hogy a fogyasztás bizonyos társadalmi rétegeknél, mert a szociálpolitikának a zavarairól is érdemes beszélni, növekedett, mert ugye szereti a kormány nem csak a gazdaságban, hanem a társadalomban is kiválogatni azokat a rétegeket, akiket ő előnyben részesít, akár a választások megnyerése véget, akár másokból. És akkor van 13. havi nyugdíj, meg van fegyverpénz, meg minden marhaság, de annak a reál jövedelmi, reál fogyasztói hatását lényegében aztán inflációval visszaveszi, ami azt jelenti, hogy persze egyes rétegek, azok egy kicsit jobban fognak élni, mert ő nekik van reál jövedelmük növekedése más területeken, más rétegek, más csoportok számára, viszont ez egyértelműen azt jelenti, hogy reál jövedelem csökkenést szenvednek el. Tehát gondoljuk azt, hogy olyan rétegek, amelyek semmiféle támogatásban nem részesülnek, azoknak a reál jövedelme és a reál bére adott esetben romlott ebben az országban.
Ennek a gazdaságpolitikának a következménye, hogy mintegy 3 millió szegény ember létszáma 4 millióra emelkedett?
Pontosan. Ez a kormány nem nevesítve, természetesen nem elismerve, de a magas jövedelműeket, a felső középosztályt és a még gazdagabb rétegeket támogatja, a szegényeket lenézi, pontosan a Lázári elvnek megfelelően, aki szegény, az annyit is ér alapon. Nézzük meg, hogy mi történt a családi pótlékkal. Az lényegében 2008, azaz 18 éve nem növekedett egyáltalán. Közben a magas jövedelműek most már a 2 és 3 gyerekes anyáknak a élethosszig tartó adómentesítése eredményeképpen hallatlan mennyiségű támogatásban részesülnek. Tehát a kormány tudatosan szétszakítja a magyar társadalmat, aminek egyébként nem csak erkölcsileg és társadalmilagban iszonyatos kár, hanem ez visszahat aztán a gazdaságra is, mert el lehet képzelni, hogy azok, akiknek a mindennapi betevő falat megszerzése és hihetetlen erőfeszítésbe kerül, azok ugye hogyan tudnak teljesíteni adott esetben egy komplex tudást és hozzáállást és fegyelmet igénylő munkakörben, hogyha nincs meg se hozzá a szaktudásuk, nem is tudják azt megszerezni, és gyakorlatilag a éhenhalás szélén vannak. Tehát nagyon fontos, hogy lássuk, hogy Magyarországon van Európában egyedül olyan kormány, amely kifejezetten szegényellenes politikával tönkreteszi a gazdaságnak a társadalmi alapjait is.
Mennyiben van szerepe annak a tűrőképességnek, amit a szegény emberek tanúsítanak egy ilyen szegény politika ellen? Hiszen azt mindenki érzékeli, hogy a különböző inflációs jelenségek, azok leginkább a szegény embereket sújtják.
Igen, az infláció az adó. Adó abból a szempontból, hogy a reál jövedelmünket megzabálja. Ugyanazért a jövedelemért kevesebbet tudok vásárolni, mert az infláció a jövedelmem vásárló értékét kilúgozta, tönkretette, kioldotta belőle azokat a fontos tápanyagokat, amivel én a életbe utána jelentős mértékben előre tudnék jutni. Minden országban, ahol a szociálpolitika emberszabású, azaz humanista, ott a rászorultakat támogatják célzottan. Tehát lehet támogatni a fedél nélkülieket, lehet támogatni a gyerekeket az iskolai étkezéssel, lehet támogatni az édesanyákat azzal, hogy ők külön társadalmi juttatást kapnak akkor, hogyha a gyermekük iskolába jár. Ez Brazíliától Tájföldig nagyon sok országban gyönyörűen működik. Nálunk ez a rendszer tudatosan beleszorítja ezt a 4 millió embert most már a szegénységbe, mert a politikai oldalon az látszik, hogy ezek a rétegek olyan mértékben nem értik a saját leszakadásuk és lesüllyedésük okait, és direkt nem is látják, nem is láthatják át, mert a propaganda ezt elhomályosítja, hogy utána egy zsák krumpliért megvehetők, vagy adott esetben a választási csalások során rávehetők arra, hogy na majd akkor kapsz közmunkát, hogyha a Fideszre szavazol. Általában a szegény ember nem kormánypárti, meg nem is ellenzéki. A szegény ember az a saját hasának a pártja, ha szabad ilyen nagyon durván fogalmazni, ebbe semmiféle lenézés nincs benne. Éppen ellenkezőleg a méltóságuktól fosztjuk meg azokat az embereket, akiket ebbe a mély szegénységbe folyamatosan a kormány gazdaságpolitikája belenyom, és ennek eredményeképpen politikai bénaságra is kárhoztatja őket.
Hogy tudott a Fidesz kormány belenyugodni abba ilyen könnyen, hogy elvesztette az Európai Uniótól érkező ingyenes vagy visszanemtérítendő támogatásokat? Hiszen ezt nekik is tudni kellett, hogy ez egy óriási veszteség. Honnét tudja pótolni ezeket?
Nem tudja pótolni sehonnan. Tehát a másik oka Magyarország stagnálásának és a versenytársakhoz képesti leszakadásának pontosan az, hogy ezek az Európai Uniós támogatások ezek nem érkeznek meg, főleg azok a támogatások, amelyeket a COVID után ez az úgynevezett ellenálló képességi és helyreállítási alap kellett volna, hogy finanszírozzon, amelyek ugye az öme, az fejlesztési támogatás, tehát nem arról van szó, hogy egy rossz szerkezetben működő gazdaságot életben tartunk mesterségesen támogatásokkal, hanem föl lehetett volna építeni egy új országot, föl lehetett volna építeni egy olyan fizikai és humán infrastruktúrát, aztán ami a kiművelt emberfők sokaságát termelvén ide vonza azokat a versenyképes külföldi és belföldi beruházókat, akik akkor is jönnek, hogyha az államtól nem kapnak az adófizető pénzéből plusz támogatást. Miért nem tetszik ez a Fidesznek? Azért, mert akkor nem ő uralja a gazdaságot. És ha nem ő uralja a gazdaságot, akkor ő neki kell kiszolgálni a gazdaságot, és ezt a kiszolgálást ezt nem szeretik, mert ők uralni akarják a gazdaságot. Ez egy eléggé posztszocialista, ha úgy tetszik, etatista államközpontú felfogás. Az államnak a lényege ő szerintük az, hogy a fönnálló oligarchikus rendnek a hatalmát a maga negatív irányú jövedelem elosztásával folyamatosan alátámasztja és megerősítse.
A bevezetőben szó volt arról, hogy a költségvetéssel kapcsolatos kiadások azok mindig a Fidesz szempontjainak az élén vannak. A honvédelmi kiadások elég jelentősen emelkedtek. Ugye különösen az ukrán háború kapcsán most rendkívül tiltakozik az ellen az Orbán kormány, hogy Ukrajnának bármilyen támogatást is adjon. Tehát egyrészt elmaradtak az uniós támogatások Magyarország számára, másrészt növekednek a hadi kiadások, de akkor ez hogyan érinti az emberek életszínvonalát?
Én azért egy csipetnyi sóval kezelném azokat az adatokat, amelyek azt mutatják, hogy Magyarországon jelentős mértékben növekedtek a honvédelmi kiadások, mert a honvédelmi minisztérium soron rengeteg olyan abszolút közigazgatási, adminisztratív jellegű kiadást is el lehet számolni, amiből egy darab puska nem lesz, vagy egy darab többletlőszer. Tehát nagyon kell vigyázni, hogy mit is gondolunk. Én a magam részéről minden országnak a hadi kiadásait ebből a szempontból szeretem egyfajta részletesebb elemzésnek alávetni, mert nagyon sok esetben a hadi kiadások azért nőnek, mert a veteránoknak háromszor annyit fizetnek, mint eddig. Tehát ez egyáltalán nem biztos, hogy effektíve az ország védelmi képességeit erősíti. De a kérdés ettől még tökéletesen megáll, hogy olyan körülmények között, amikor az Európai Uniós támogatások hát nem nagyon érkeznek, és bizonyos tételek növekedni látszanak, hogy annak a hatékonysága milyen, arról az előbb beszéltem. Ez bizony azt jelenti, hogy vagy máshonnan kell külföldi erőforrást bevonni, és azért nézzük meg, hogy gyönyörűen növekedik az országnak mind a külföldi, mind pedig a belső eladósodottsága. Tehát a legutóbb például egy 1 milliárd dolláros kötvényt bocsátottak ki, iszonyatos magas kamattal, amire azért van szükség, mert ennél alacsony kamattal a nemzetközi tőkepiac ezt a nagyon kockázatos magyar állampapírt nem hajlandó megvásárolni. Belföldön is mi történik? Most már 7 meg 7,5%-ot fizetnek az állampapírra, ami után ráadásul még kamatadót se kell fizetni. Tehát olyan mértékben eltorzították a tőkepiacot és minden lakossági megtakarítást, kizárólag az államháztartás hiányának, illetve fölhalmozott adósságának a finanszírozására fordítanak, ami egy időzített bomba, ha úgy vesszük, mert a kamatok emelkedése miatt ugyanakkor a adósságon most már kétszer akkor a kamatot kell fizetni, mint 10 évvel ezelőtt. Most már több mint 4-5 ezer milliárd forint az éves kamatkiadás, amiből még adósságcsökkenés nem lesz, mert ami lejár állampapír, külföldi vagy belföldi kötvény, annak a újra finanszírozására megint csak hitelt kell fölvenni. Tehát ez egy olyan hólabda, lavina, ami folyamatosan halad előre. Itt egyetlen egy módszert szokott a kormány bevetni annak érdekében, hogy ez ne öltsön túlzó méreteket, az az infláció. Az inflációval lehet leginkább az államadósságot is, ha úgy tetszik, elértékteleníteni. Igen ám, de az infláció az utána visszavesz nem csak a kamatkiadásokból, nem csak a törlesztési kiadásokból, hanem az életszínvonalból is, meg a beruházási lehetőségekből is. És akkor csodálkozunk, hogy a magyar gazdaság nem növekszik, mert azok a jövedelmek, amiket lepkehálóval összefognak az egyébként óriási mértékű magyar államháztartásban, mert ez több mint 50%-a most már a nemzeti jövedelemnek, ezek a kiadások, ez az állami újraelosztás, ez mind növekedés ellenes és gazdasági szerkezetet torzító hatású.
Térjünk át akkor a második kérdéscsoportra, hogy a április 12-i választás után akármilyen színű kormány alakul, mit fog örökölni az elmúlt 16 év gazdaságpolitikájából? És milyen társadalmi hatásai lesznek ennek?
Ha marad a Fidesz kormány, akkor nem várok semmi változást a gazdaságpolitikában, azon túlmenően, hogy néhány helyen majd megszorítást fognak alkalmazni, amit természetesen nem fognak megszorításnak hívni. Tehát nyilvánvaló, hogy nem engedhet meg ez az ország nulla növekedés mellett évi 6%-os államháztartási hiányt. Ez egész biztos, hogy nem finanszírozható, mert az inflációt nem érdemes kétszámjegyűvé emelni, másrészt pedig a külföldi hitelfelvételnek is van józan korlátja, tehát előbb-utóbb a magyar kormány, ha marad ez a jelenlegi felállás és a jelenlegi felfogás, akkor bele fog ütközni a külföldi finanszírozás nagyon erős költségvetési korlátaiba. Ha más kormány alakul, annak ugye azt javasolnám, hogy teljesen más gazdaságpolitikát folytasson, és ennek a teljesen más gazdaságpolitikának a lényege az az, hogy az államot ne a piac helyett a sikeres vállalkozók kiválogatására használjuk föl, büntetésekre, többletadókra, vagy adott esetben folyamatos beruházási vagy működési támogatásokra, hanem ezt mind felejtsük el. Az államháztartásnak le kell vonulnia a gazdaságról, és a gazdaság önálló szereplői saját maguk kell, hogy eldöntsék, hogy ők mibe fektetnek, mennyit fektetnek, és hogyha az a befektetés nem lesz gyümölcsöző, akkor annak a következményeit nekik kell elszenvedni. Tehát hogy tetszik egy teljes piaci újjáépítésre és reformsorozatra van szükség annak érdekében, hogy képesek legyünk visszatérni az európai vagy nyugat-európai fejlődés főáramába a tekintetben, hogy ne a politika találja ki azt, hogy ki a sikeres vállalkozó, meg ki a bukott vállalkozó, hanem ez kizárólag a piaci teljesítmény, tudás és tevékenység eredményeképpen dőljön el. Ehhez arra van szükség, hogy mindazokat a úgynevezett gazdasági támogatásokat, amelyek Magyarországon a bruttó hazai termék csak nem 10%-ára rúgnak, ezt meg kell szüntetni. Ez azonnal rendet tesz a gazdaságban, mert mindazok a tevékenységek, amelyek folyamatos állami támogatások nélkül nem hatékonyak és nem jövedelmezőek, ezek tönkre fognak menni. Ez egy nagyon fontos tisztító tűz egy olyan gazdaságban, ahol a megelőző 16 év arról szólt, hogy olyan helyekre, olyan ágazatokba, szektorokba, vállalkozókba sikerült a kormánynak erőszakkal átcsoportosítani az adófizetők pénzét, amelyek nem termelték, hanem pusztították a nemzeti jövedelmet. Aha. Ez abból a szempontból is egy lényeges dolog, hogy ugye itt nagyon sokan úgymond a elvesztett, vagy eltékozolt, vagy az oligarchia által kisajátított vagyonoknak a visszaszerzését akarja ugye politikai zászlóra tűzni, amire én mindig azt mondom, mint közgazdász, hogy itt a legtöbb esetben arról van szó, hogy azok a beruházások, amiket az oligarchia, az állami költségvetés megsarcolása révén folyamatosan magánhasználatra megvalósított, ezek a beruházások nem lesznek folyamatosan életképesek a piacon. Tehát pusztán az a tény, hogy ezt a köldökzsinort elvágjuk, a folyamatos költségvetési támogatásokat megszüntetendő, ez azt fogja eredményezni, hogy könyörögve fogják kérni a magyar államot, hogy vegye át ezeket a vagyontárgyakat, mert ezek a vagyontárgyak, ha nem hoznak jövedelmet, akkor az ő értékük negatív. Nem nulla, hanem negatív. Tehát ugye ez
tehát
az,
egy
amit
fordított államosításra
nem
lesz
kell
igény,
államosítani semmit, mondom, mindazok, akik ma az állam tenyeréből esznek, és folyamatosan ebből tartják fönn a vagyonukat, elsősorban a közbeszerzések, korrupt alkalmazása eredményeképpen másrészt folyamatos támogatásokkal, ezek majd mind oda jönnek a kormányhoz, és könyörögni fognak annak érdekében, hogy vegyük vissza tőlük a vagyont, az ebből szerzett jószágot, mert nem tudják annak a fenntartását és eredményes működését biztosítani a társadalom számára és a maguk számára sem. Tehát nagyon kevesen vannak Magyarországon, akik értik azt, hogy a vagyonhoz jövedelem kell. Ha én nekem nincs jövedelmem, akkor a vagyonom el fog pusztulni és el fog értéktelenedni. Ez a magánszemélyekre is igaz, mert hogyha nekem nincs elég jövedelmem, akkor nem tartom karbantartani a lakásomat, szétrohad a fűtési rendszer, előbb-utóbb elértéktelenedik maga az a vagyontárgy, ami nekem az egyetlen vagyonkám, amiben befektettem életem eredményes tevékenységét. Tehát
de hát
még
akkor
egyszer.
mi lesz a kastélyokkal, amiket most osztogattak ki, és most
azokat mind,
újították
azokat
fel?
mind, igen, azokat mind vissza fogják adni, mert nem lesz pénzük arra, hogy működtessék őket, és nem lesznek olyan bevételeik, amiből akár csak a fűtésszámlát ki tudják fizetni. Nagyon fontosnak tartom végre tehát, hogy a úgynevezett posztszocialista negatív irányú tőkeáramlás és jövedelem átcsoportosítás helyett végre egy tiszta, egyenlő esélyeket kínáló, versengő és versenyképes kapitalizmus legyen a magyar gazdaságnak az alapja, amely folyamatosan eszméletlen mennyiségű jövedelmet és igenis profitot termel a becsületes vállalkozóknak, akik utána becsületesen megfizetik az adójukat, és ebből az adóból nem őket, meg megint a havereket kell támogatni gazdaságilag, hanem a szociálpolitikában kell eredményesen a rászorultakat célzott támogatásokkal abba a helyzetbe hozni, hogy egyszer hát, ha ők is lehetnek majd sikeres vállalkozók. Ehhez rengeteg befektetésre van szükség, elsősorban az oktatásra és az egészségügybe, a humán infrastruktúra területeibe, amelynek eredményeképpen az esélyegyenlőség az növekszik az országban, mert ugye nagyon jól tudjuk, hogy a kiművelt és az egészséges emberfők sokasága az, ami egy ország jövedelem termelő képességét megalapozza, nem pedig a folyamatos költségvetési támogatás.
Igen, azonban ennek a megvalósítása az több évnyi időt igényel, de mi van az idő
igen.
alatt? Mi van az idő alatt? Tehát nyilván, hogyha újra állami kezelésbe kerülnek a visszaadott vállalkozások, hát akkor ott nagy valószínűséggel létszámcsökkentésre kerül sor, és az az embereket rosszul érinti, vagy addig is, amíg fölnövekednek az új nemzedékek.
Tökéletes kérdés, valóban a rövid táv és a hosszú táv az mindig egyfajta ellentmondásba kerül egymással. Én azonban úgy látom, hogy rövid távon is vannak hihetetlen tartalékok. Egyrészt ugye most a úgynevezett épületekben, vállalatokban, gépekben tárgyasult oligarchikus vagyonnak a visszaszerzéséről beszéltünk, de van ám egy csomó ebből szerzett betét, arany, részvény, stb. Külföldön, külföldi bankokba, amelyeket abban a másodpercben, ahogy egy új kormány hatalomra jut, nemzetközi nyomozás és vádemelés keretében zároltatni kell. Tehát ezek a vagyonok tudhatók, hogy hol vannak, ez hihetetlen mennyiségű összeg, ezeket legalábbis rövid távon immobilizálni kell, tehát hogy ne lehessen itt se egyfajta menekülési útja az oligarchiának akkor, amikor a magyarországi belföldi vagyontárgyakat folyamatosan elveszti. A másik nagyon fontos, hogy az Európai Unióval 2 hét alatt meg lehet állapodni. Gondoljunk csak arra, hogy ma Magyarországon folyamatosan minden nap 1 millió euró büntetést fizetünk azért, mert nem vagyunk képesek ember